Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az Attágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Tölts velem néhány percet a szunnyadó magok bunkerével. A permafrost, azaz az örök fagy birodalmában találhatók a Spitsbergák, egy Norvégiához tartozó szigetcsoport a Jeges-tengerben. A norvégek a szigetcsoportot Svalbardnak, azaz hűvös partnak nevezik. Svalbard egy sarkvidéki szigetekből álló szigetcsoport, 9 fő sziget van. Svalbard olyan messze északon fekszik, hogy a nap április 19 és augusztus 23-a között egyszer sem nyugszik le. Remek alkalom a látogatása, ha napimádó vagy, de ne felejtsd el a napszemüvegedet. A nyári éjféli nap ellentéte a téli sarki éjszaka, ami november elején kezdődik és februárban ér véget. Ebben az időszakban a Spitsbergákon nem lehet látni a napfényt, ám kiváló hely az Aurora Borealis megfigyelésére. Svalbard az otthont a világ 4 legészagibb településének, Longyearbyen, Nyalesund Pyramiden és Barentsburg. Ezek mindegyike a Spitsbergák fő szigetén található. Svalbardnak csak 25 kilométernyi útja van. Ez ugyan nem sok aszfalt egy ekkora területre, de legalább nem ragadhatsz a dugóban. A fő közlekedési eszköz egyébként télen a motoros szán, nyáron pedig a csónak. Svalbard a világ egyik legbiztonságosabb helye, ahol gyakorlatilag nincs bűnözés. A legtöbb bejelentett bűncselekmény kocsmai verekedés. Továbbá nagyon valószínűtlen, hogy találkozol valakivel, aki a Svalbard szigeteken született. Mivel hogy a Spitsbergákon nincs őslakosság. Mindenki, aki ott él, máshonnan jött. A nőknek pedig néhány héttel a szülést előtt a norvég szárazföldre kell utazniuk. Ugorjunk a születéstől a halálig. Az interneten gyakran lehet olvasni, hogy a Spitsbergákon illegális meghalni. Ez nyilván abszurd. A valóságban egyszerűen nincs temetkezési lehetőség ezeken a jeges szigeteken. A permafrost miatt a holttestek nem bomlanak le, amikor a földbe temetik őket, amint azt az 1918-as influenza járvány ott eltemetett áldozatai is bizonyítják. Svalbard sarkvidéki sivatagnak minősül. Alacsony páratartalma és csapadék mennyisége miatt a Spitsbergák levegője majdnem olyan száraz, mint a Szahara levegője. A Spitsbergákon nincsenek fák. A rövid nyarak és hosszú, hideg, sötét telek miatt nem nőnek fák. Az ott termő növények ritkán érik el a 10 centinél nagyobb magasságot, és nagyon-nagyon lassan nőnek. És még egy kuriózum. Svalbardon több jeges medve él, mint ember. A Spitsbergákon alig 2700 ember él, a jeges medve populáció becslések szerint legalább 3000 egyedet számlál. A jeges medve megölése bűncselekménynek minősül. A jeges medvék veszélyeztetettek és törvény által védettek, még a megzavarásuk is illegális. És egy utolsó kuriózum, egyetlen macskát sem látni a Spitsbergákon, mert hogy itt tilos macskát tartani. A törvényt azért hozták, hogy megvédjék az érzékeny madárfajokat a szigeteken. Egy pletyka azonban magacsul tartja magát arról, hogy valaki mégiscsak becsempészett egy macskát, miután, nos, rókaként regisztrálta. Itt a világnak ebben a jéghideg és eldugott részén található az emberiség egyik legfontosabb épülete, végső adóásza, ha szabad így fogalmaznom, a szurnyadó magok bunkere, a világ vége safe, a Global Seed Vault. Alig egy kilométerre Longyearbyen mellett található a magbank. Kívülről csupán egy modern, betonból készült bejárat látható, amely mintha a hóval fedett hegyből nőne ki. A sarki fagy és a permafrost természetes pasként védik a bunkert kívülről. Tartalmát belülről hűtőberendezésekkel tartják stabilan, alacsony páratartalomnál, mínusz 18 fokon. Ezért akár 1000 évig is életképesek maradhatnak a vetőmag minták. A sziget mentes a tektonikus mozgásoktól. A lehetséges időjárási változásokat elemezve pedig megállapították, hogy a magbank 200 év múlva is, még a legpesszimistább forgatókönyv szerint is a tenger szintje fölött lesz. A bejárattól hatalmas betoncsövek 120 méternyire vezetnek a hegygyomrába. A magokat tároló három kamrát méteres vastagságú betonfalak és nyomásálló ajtók védik. A bunkert évente csak néhányszor nyitják ki, ekkor érkeznek az új magvak tárolásra. A magbank a világ élelmiszer növényeinek magvait tárolja, hogy megőrizze őket esetleges globális katasztrofák, például atomháború, földrengés vagy világméretű járványok esetén. A világvége bunker polcain nincs háború, nincs hovatartozás, mindegy, melyik országból származnak is a magok. Közvetlenül az Észak-Koreából származó tárolók mellett ott vannak az Egyesült Államok és Dél-Korea tárolói is. A létesítmény humanitárius célt szolgál, és része a növényi, genetikai sokféleség megőrzését szolgáló nemzetközi rendszernek, amelyet az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete irányít. A világon ugyan 1300 további magbank működik, jelentős részük azonban kockázatos országokban. A tervek szerint a Longyearbyenban található magbunker, amelyet nem hivatalosan egyébként Doomsday Vault-nak, azaz végítélet napja bunkereként emlegetnek. Szóval ennek a készletét csak végső esetben használnák fel, ha a többi valamilyen okból megsemmisülne. Bár a vetőmag tárolónak globális katasztrófa esetén is jelentős szerepe lenne, fontos megemlíteni, hogy az egyes gyűjtemények számára tartalékot biztosít abban az esetben, ha az eredeti minták és a hagyományos génbankokban levő másodpéldányaik természeti katasztrófák, vagy emberi konfliktusok, vagy változó politikák, rossz gazdálkodás, vagy egyéb körülmények miatt elvesznének. A növényi sokféleség az élelmiszertermelésünk alapja. Ez teszi lehetővé, hogy élelmiszer növényeink alkalmazkodni tudjanak a várható éghajlati és népesedési változásokhoz. Az ENSZ előrejelzése szerint a világ népessége a 2020-as 7,8 milliárd főről 2050-re 9,7 milliárdra fog nőni. A változó időjárási viszonyok változást okoznak a vegetációs időszakokban és a környezetben, ami hatással van a mai mezőgazdasági termények fejlődésére, vagy akár túlélésére. Ezek a magok tartalmazzák azt a nyersanyagot, amire a tudósoknak és növénynemesítőknek szükségük lett ahhoz, hogy javítsák a növények terméshozamát és vagy a betegségekkel szembeni ellenálló képességet. A Svalbard globális magtár a genetikailag nem módosított növények, őshonos vetőmagok, házasított növények és vadon élő rokonaik biztonsági letéteményeseként működik. A vetőmag mintákat mintánként úgy 500 darabot csomagokban, tubusokban és ampullákban őrzik. Ezeket ezüst fóliákba burkolt konténerekbe csomagolják és tárolják a három kamra valamelyikében. A kamrák összesen 4,5 millió vetőmag minta befogadására alkalmasak, ez kétszer annyi, mint ami ismereteink szerint létezik. Napjainkban több mint 1 millió minta szunnyad a polcokon, babból, rizsből, búzából, kukoricából, lencséből, burgonyából, cirokból és tehénborsóból, de találhatók itt mangó és kókuszdió minták is. Kerry Fowler, a globális vetőmagtároló megálmodója, mondta: minden, amit mi Svalbardon teszünk, és minden, amit más génbankok tesznek a világon, Nikolaj Vavilovra vezethető vissza. Ma már fel se tudjuk mérni, hogy mennyi mindent köszönhetünk neki. A biológiai sokféleség megmentése 100 évvel ezelőtt vele kezdődött Szentpéterváron. De kiről beszélt Fowler? Ki volt ez az orosz tudós? És mi volt az a dolog, amit véghez vitt, és ami miatt Fowler és a biológusok tömegei vallják büszkén, mi mindannyian Vavilov tanítványai vagyunk. Száz évvel ezelőtt Szentpéterváron Nikolaj Vavilov, biológus és genetikus egy éhség nélküli világról álmodott. Forradalmasította a növénynemesítést, de Sztálint ellenségévé tette. Intézete, a világ legrégebbi génbankja, még ma is dacol az esélyekkel, a globális felmelegedéssel, a politikai helyzettel. Nikolaj Ivanovics Vavilov 1887. november 25-én született Moszkvában egy jómódú textilgyáros fiaként. Iskolai elvégzése után apja jövedelmének köszönhetően számos utazásra vállalkozhatott az egész világon. 1916-ban Nikolaj Vavilov elindult első expedíciójára. 20 éven keresztül járta a világot. 180 kutató útja 64 országba és 5 kontinensre vezetett. Expedíciói során Vavilov hatalmas mennyiségű magot gyűjtött. Az 1930-as évek végére Vavilov gémbankja 250 ezer példányból állt. Vavilov kollégáival együtt több millió magot és több tízezer szárított növényt hozott Szentpétervárra, tudományos leírás, osztályozás és a nemesítési programban való felhasználás céljából. Vavilov 1928-tól 1935-ig a Lenin Agrártudományi Akadémia professzora volt, ekkor már világszerte elismert és sokszorosan kitüntetett tudós. 1930-tól 1940-ig a Szovjetunió Tudományos Akadémia Moszkvai Genetikai Intézetének pedig az igazgatója volt. Itt megalapozta a kultúrnövények földrajzi génközpontjainak elméletét és felfedezte a homolog sorozatok törvényét. Ez lehetővé tette, hogy az ismert rokonsági viszonyok alapján még ismeretlen növényformák létezését is előre jelezzék. Vavilov megértette azt, amit korábban senki nem értett meg, hogy a vetőmagokkal meg lehet őrizni azt, amit ma biológiai sokféleségnek nevezünk. Ez a felfedezés hatalmas előrelépést jelentett a biológia számára. Tudta, hogy a mag egyfajta strapabíró túlélő kapszula, ami nem csak a magsírát, hanem annak a táplálékát is tartalmazza. A genetikai örökség megőrzéséhez tehát nincs jobb a vetőmagnál. Vavilov volt az első, aki hatalmas magbankot épített, amely még ma is működik. Az emberiség számára oly fontos munkája jól haladt, míg nem 1929-ben Sztálin egy lehetetlen kutatási projektet követelt tőle. Ahogyan Sztálin kommunizmusában minden embernek egyenlőnek kellett lennie, egyenlő feltételek mellett, Sztálin a növényeket is így akarta nemesíteni. Vetőmagokat akart, amelyek optimális körülmények között mindig egyformán jól nőnek, és, nos, elpusztíthatatlanok. A sztálini társadalom az osztálykülönbségek eltörlésén dolgozott minden területen, még a biológiában is. A növényi tulajdonságok genetikai öröklődésének tana pedig nem illett be ebbe a filozófiába. Vavilov, ez a szerény tudós és szelíd humanista többször is elmagyarázta Sztálinnak ennek a követelésnek a lehetetlenségét, amivel azonban csak a paranoiás, őrült diktátor ellenszenvét nyerte el. Vavilov egy korábbi tanítványa, Trofim Lysenko azonban ekkor jól időzítve jelentkezett Sztálinnál, és pontosan azt hangoztatta, amit Sztálin hallani akart. Például, hogy a szibériai búzát megváltozott környezeti feltételek révén több éves terméshozamra tudja ösztönözni. Ez az elképzelés nyilván sokkal jobban beleillett a marxista ideológiába, amely számára a származás lényegtelen. Sztálin a genetikát hamarosan a nyugati burzsuá propaganda találmányának nyilvánította. Lysenko tehát megerősítette Sztálin őrült elképzeléseit és számtalan kísérlettel, kutatással és nyilatkozattal támasztotta alá azokat, amelyekről ma már tudjuk, hogy szinte teljes egészében csaláson alapultak. Trofim megjelenésével azonban Nikolaj Vavilov nem csak egyszerűen kegyvesztetté vált. Sztálin hazaárulással, szabotázsal, imperializmussal, kémkedéssel, a szovjet mezőgazdaság megzavarásával vádolta, és a rezsim ellenségeként bélyegezte meg. Vavilov egy pusztuló, nehézségekkel teli világot látott. A szovjet lakosság nagy része számára az első világháború és az azt követő polgárháború után az éhezés mindennapos volt. Az ország belsejében, a Volga és az Urál mentén emberek milliói pusztultak el az éhínségben az 1920-as évek elején. A mezőgazdaság sok régióban összeomlott, már nem lehetett vetőmagot kapni, az emberek kinyugban földet ettek. Vavilov nem volt kommunista, de humanistaként kötelességének érezte, hogy segítsen az új szovjet államnak egy megbízható mezőgazdaság kiépítésében. Ennek a kulcsa a tudományosan megalapozott növénynemesítés volt, amelyet a legújabb genetikai eredmények vezéreltek. Az új, jobb termények egy napon gondoskodhattak volna arról, hogy ne legyen többé éhínség Oroszországban. Vavilov élete feladatának tekintette, hogy új, kivételes tulajdonságokkal rendelkező genetikai növényfajtákat fejleszten ki. Meg volt győződve arról, hogy a Szovjetunió sorsa a szupernövényeken múlik, amelyek kifejlesztésében reménykedett. Az orosz forradalom káoszba taszította a mezőgazdaságot. Az új Szovjetunió, amely egykor Európa kenyérkosara volt, még saját magát sem tudta ellátni. Vavilov terve épp oly egyszerű volt, mint amilyen zseniális. A világ összes jelentős növényfajtájának legjobb tulajdonságait egyesíteni egy olyan szupernövény készletben, amely az ország élelmezését biztosítaná. de támogatás és elismerés helyett börtön és kihallgatások vártak rá. 11 hónapos előzetes letartóztatás után 1941. júliusában vádat emeltek Vavilov ellen. A tárgyalás mindössze néhány percig tartott, és a maximálisan kiszabható halálos ítélettel végződött. A halálbüntetést később 20 év börtönbüntetésre változtatták, de a Szaratovi börtönben embertelenek voltak a körülmények. Vavilovra verések, szisztematikus megaláztatások, pszichikai és fizikai kínzások és a szándékos halálra éheztetés várt. A 400 kihallgatás ellenére, amely összesen körülbelül 1700 órán keresztül tartott, brutális kihallgatási módszerekkel, Vavilov sohasem volt hajlandó beismerni Sztálin vágyait és rábólintani Lisenko őrültségeire. Nikolaj Vavilov, a kedves, finomlelkű humanista, aki egy égség nélküli világról álmodott, lassan, gyötrelmesen halt éhen a Szaratovi börtönben 1943. január 26-án. Testét jeltelen tömegsírba vetették. Vavilov munkatársai. Miközben Vavilov a Szaratovi börtönben ült, a leningrádi intézete számára a világ teljesen kifordult a magából. 1941. júniusában a Wehrmacht megszállta a Szovjetuniót, és szeptemberre elvágták a várost minden oldalról az ország többi részétől. A német csapatok célja Leningrád és a lakosság kiéheztetése volt. A tömeges halálozás rövidesen őrült méreteket öltött. Leningrád 900 napos ostoroma alatt a 2,5 millió lakosból több mint 1 millió halt éhen. Náci tudósok lépkedtek a katonaság nyomában, és raboltak ki mintegy 200 kísérleti állomást Oroszországban és Ukrajnában. A gyűjteményeket Németországba vitték. A Vavilov intézet néhány megmaradt alkalmazotta 1941-42 téli hónapjaiban megpróbálta vasúton evakuálni a gyűjteményt, de ez már nem sikerült nekik. Ezek az emberek Vavilovval együtt annyira meg voltak győződve tetteik szükségességéről, hogy hihetetlen akaraterővel és elszántsággal hatalmas áldozatot hoztak. A második világháború talán legkeményebb terén, a világégés kellős közepén halál és borzalmak közepette, amikor az éhezés a Szovjetunió területén már groteszk méreteket öltött, és az éhen haltak száma milliókat érte el. A Vavilov intézet munkatársai utolsó erejükkel éjjel-nappal őrködtek, mivel az intézet egyetlen élelemmel teli házként az éhező lakosság célpontjává vált. Ezért az ajtókat és az ablakokat elbarikádozták, és éjjel-nappal tartó felügyeletet szerveztek. Mínusz 30 fok alatti hőmérsékleten, fűtés és fény nélkül ültek a tudósok a tonnányi búza, rizs és kukorica között. Minél hidegebb lett, annál nagyobb volt az aggodalom, különösen a burgonya és a hasonlóan hidegérzékeny növények miatt. Vavilov munkatársai mindent, ami égethető volt, értékétől függetlenül elégettek azért, hogy megvédjék a magokat a fagytól. A náci tüzérségi tüze alatt a kutatók kiásták a burgonyát a Pavlovszki kísérleti szántóföldről, amivel több mint 6000 fajtát mentettek meg. A lakosság az intézeten kívül, Vavilov munkatársai az intézeten belül éheztek. Egy kegyetlen, mínusz 40 fokos hideg éjszaka reggelén előbb a jól felszerelt mogyoró osztály vezetőjét, majd a rizsosztály kurátorát találták holtan. Éhen haltak, több ezer csomag rizssel és egy hatalmas választékföldi mogyoróval körülvéve. Amikor Leningrádot 1944. január 18-án végre felszabadítják, az intézetben mindössze két túlélőt találnak. Nekik köszönhetően tudunk ezekről a hőstettekről és arról, hogy senkinek még csak eszébe sem jutott, hogy a magokat megbolygassa. Az intézet ostromának idején 12-en vesztették életüket. Lassan haltak éhen, egyenként, de egy csomag gabonát sem voltak hajlandók felnyitni. Tudták, hogy ezen a gyűjtésen múlik az orosz mezőgazdaság jövője, és ez fontosabb volt nekik, mint saját életük. Ha néha el is vesztem az emberiségbe vetett hitemet, az ilyen emberek, mint Vavilov és munkatársai visszaadják azt. talán naiv vagyok, de szeretném azt hinni, hogy létezik az önzetlen jó. Hogy néha, néhányan túl tudunk lépni saját magunkon, és a felsőbb jót választjuk. Még akkor is, ha ez személyesen nekünk talán egyáltalán nem használ. Még akkor is, amikor néha macskát csempészünk, rókaként regisztrálva. Ennyi volt az agytágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, további információkat és fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalamon. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!